5774, Szivánhó 29-e, a polgári naptár szerint 2014. június 26-a csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Avigdor Lieberman külügyi miniszter ma találkozott John Kerry amerikai külügyminiszterrel, és Laurent Fabius francia külügyminiszterrel is. Tegnap 4 rakétát lőttek ki a gázai sávból arab terroristák Izrael felség területére. A Avigdor Lieberman külügyminiszter Robert Szeri nevű személyt mérlegeli persona non grátának nyilvánítani. Híreink után a néhai dr. Jolesz Károly főrabbi heti tóra magyarázatát hallhatják. És most a részletes híreink. Avigdor Lieberman külügyminiszter ma találkozott John Kerry amerikai külügyminiszterrel és Laurent Fabius francia külügyminiszterrel. Lieberman külügyminiszter értékelése szerint a jelenlegi közel-keleti instabil politikai helyzet miatt lehetetlen kiegyezést aláírni Abu Mazenékkal. Lieberman rámutatott, hogy Irak szemünk látára esik szét több államra. De nem csak Irák, a közel-keleti vagy észak-afrikai mesterséges arab-muzulmán államokat, bár az antikolonializmus nevében hozták létre, de éppenséggel a mai napig ismeretes arab államok határai a gyarmati határok felosztásokat örökölték meg. Így olyan népek és vallási etnikumok kényszerültek össze egy állam címe alatt, melynek nem volt történelmi hagyománya közös együttlétre, sőt éppen az ellenkező. Bizonyos értelemben a jelenlegi belháborúk az arab államokban egy késői és igen agresszív válasza az európai nagyhatalmak tudatlanságból eredő hibás politikai döntéseire, melyek létrehozták ezeket a művi arab nemzetállamokat. Az arabság mindig is egy nagy birodalom alatt élt, és nem volt az araboknak nemzeti államai. Ezek a művi, mesterséges államok és az ott élő, sokszor évszázados ellenségeskedésre visszatekintő törzsek és etnikumok nem képesek egyenlőre egységes nemzetként együttműködni és összefogni. A muzulmánokat csak az iszlám vallás tudja összefogni, egységesíteni, ezért a szélsőséges iszlám, mind a szunita, mind a síita változata olyan népszerű ma, különösen a fiatalság körében. Lieberman külügyminiszter Laurent Fabius francia külügyminiszterrel való találkozása során kijelentette, hogy Izrael igyekszik a nemzetközi törvényeket betartani, sokkal jobban, mint ahogy az sok más ország teszi ezt, a palesztin hatóságról már nem is beszélve. Avigdor Lieberman külügyminiszter szerint, mikor a közel és távol keleten, valamint az afrikai országokban kegyetlen belháborúk folynak, Izrael állandó elítélése a fővárosban, Jeruzsálemben való építkezések miatt egyszerűen a valóságtól teljesen elszakadt reakció. Tegnap 4 rakétát lőttek ki a gázai sávból arab terroristák Izrael felség területére. 2 rakétát a vaskupola neutrált, 1 rakéta a nyílt területen csapódott be, a negyedik viszont a gázai sáv egyik lakóházát találta el, amelyet következtében egy 3 éves arab kislány meghalt, és a családtagok megsebesültek. George Brandis, ausztrál igazságügyi miniszter azt javasolta nemrégiben az ausztrál kormánynak, hogy szüntesse be Judea, Szamária és Kelet-Jeruzsálemet elfoglalt területnek nevezni, mert a jogi szempontból ezek a területek maximum vitatott státuszúak, így volt ez legalábbis az oszlói egyesség megkötéséig. A nemzetközi törvények, meghatározások nem változtak meg, csak a pro-palesztin propaganda vált túl dominánssá, meg a széleskörű tudatlanság mélyült el, illetve vált népszerűvé, mely olyanokat is érint, mint például az ENSZ főtitkárát, Júda és Szamária, valamint Jeruzsálem keleti része, Jordán megszállás alatt volt 19 éven keresztül, ez történelmi tény. Az ENSZ égisze alatt megkötött tűzszüneti egyességekben lefektetett feltételek és követelések Izraelre és Jordániára érvényesek, sohasem lett említve semmiféle palesztin nép ezekben a hivatalos dokumentumokban, így a vitatott területek kérdése a két ország, Izrael és Jordánia között kell, hogy eldőljön. Ez már eldőlt, mikor a Jordán királyság lemondott követeléseiről és aláírt Izraellel egy békeszerződést. A magukat palesztinoknak nevezőknek nincs semmiféle olyan történelmi bizonyítékük a múltban, mely ezt a területet valamiféle palesztin nép hazájaként vagy területeként ismerte volna el. Minden erre vonatkozó történelmi dokumentáció, nemzetközi határozat az ítélő arabokat az arab nemzet szerves részeként, kisebbségként ismeri el, de nem mint egy önálló népként, melynek történelmi kötődése lenne a területekhez. Júdeát, Szamáriát és Jeruzsálemet elfoglalt területként való megnevezése nem alapszik a tényleges nemzetközi jogok értelmezésére, hanem annak bizonyos szellemben való kommentálására. George Brandis, ausztrál igazságügyi miniszter szerint azok a területek, melyek jövője tárgyalásokat alatt állnak, nem nevezhetőek jogi szempontból megszállt területnek. Julie Bishop, ausztrál külügyminiszter asszony néhány hónappal ezelőtt bátran kijelentette, hogy Júdea és Szamáriai zsidó falvak egyáltalán nem törvénytelenek. Avigdor Lieberman külügyminiszter szerint az ausztrál kormány azon kevesek, de egyenesek közé tartozik, akik nem hódolnak be a nemzetközi iszlamistáknak és az őket támogató ultra baloldali köröknek. A kínai főváros Peking vízhálózat minőségét és működését szabályozó számítógépes technológia hálózatot az izraeli Blue Eye Water Technology fejlesztette ki. Eddig tartottak híreink, és most a néhai dr. Jólesz Károly főrabbi magyarázata következik.
Tammuz hónap egyik a zsidó naptár örömtelen hónapjainak. A benne tömörülő történelmi események nem adnak okot a vígságra, annál inkább a szomorúságra. Niszántól számítva a negyedik hónap. A Tóra is ezen a néven említi. A Tammuz elnevezés babiloni eredetű, mint a többi hónapoké. Tammuz volt a szerelem bálványistene, és ezért tiszteletére ünnepségeket rendeztek a nők. A rómaiak és a görögök Adonis néven ismerték ezt az istenséget. Ezékiel próféta is ír a Tammuz kultuszról, ime együtt ülnek azok a nők, akik siratják Tammuz istenségét. E hónap csillagképe a rák, mivel az égen levő főbb csillagok rák alakúak, és a nyári időszakban elszaporodnak a rákok a folyóban. A Kabala szent könyve, a Zohár bölcse vigyázata inti az embereket Tammuz hónapba, mert szerinte ezekben a napokban elhatalmasodik a rossz uralma a földön, és széles teren nyílik a károkozóknak. És ezt írja: boldog az az ember, aki a rossz kezétől meg tud szabadulni. A hagyomány szerint Tammuz elsején született József, Jákob fia, később a csodák kutyán alkirályá lett Egyiptomnak. A Szentírás Józsua könyvében azt írja, hogy Tammuz 3-án Józsua 36 órára megállította a napot és a holdat, hogy ellenségeit megbosszulja. Amikor az Úr kezébe adta az emóriakat, írja a Szentírás, Józsa szólt az Úrhoz Izrael fiainak jelenlétében: állj meg nap Gibeonba, te is hold az Ajalon völgyében. És megállt a nap, és megállt a hold is, míg az ellenségeim basszút nem állt a zsidó név. Tammuz legnevezetesebb napja, e hó 17-e, azaz ivritül Siván Szárve Tammuz. A Szentírás Zechariának az utolsó proféták egyikének könyvében négy böjtnapot sorol fel. Ezek közül az egyik Tammuz 17. Ebből látható, hogy a böjtnap milyen régi eredetű. A zsidóság felfogása szerint a böjtölés nem öncél, és nem szolgálja csak a test kínzását és hanyagkodását, mert mindez Isten szemében mit sem ér, ha böjthöz nem járul a cselekedetek megvizsgálása és a megtérés. Öt fájdalmas eseményt jegyeztek fel krónikásaink, amelyek Tammuz 17-én történtek. Ezen a napon készült el Mózes távozása, ami az elcsüggett nép kérésére az aranyborjú. A Szinai hegyéről ekkor visszatérő Mózes már messzire hallotta a nép üdvözlővargását, és tele kíváncsisággal ért a táborhoz, mikor meglátta az aranyborjút, extázisban körültáncoló népét, hatalmas garagra gerjedt a csodatérő Isten, oly hamar elfelejtő nép ellen. Határtalan dühében a földre dobta az Isten ujjával írt két kőtáblát, úgyhogy mentem összetört. A két kőtábla összetörésének szomorú napja, Tammuz 17-e, Nebukadnezár Babilon a királya ostromot indított a szentély ellen. Az ellenségtől körülvett Jeruzsálemben egyre nehezebb volt áldozati bárányokat találni a reggel és délután bemutatott mindennapi áldozathoz. Egy napon elfogytak az áldozati állatok, és megszűnt a mindennapi áldozatok bemutatása szentélyben. Ez a nap is Tammuz 17-e volt. A második szentély ostromát Vespasianus római hadvezér kezdte el, és Titus fejezte be a szentély felgyújtásával. A hosszú ideig tartó ostrom egyik fontos, mondhatnánk döntő fontosságú eseménye Jeruzsálem jól védett falainak áttörése volt. Ezekkel indult el a zsidó nép legnagyobb tragédiája, a szentély elpusztulása. Ez a nap is Tammuz 17-e volt. A második szentély ostromát Vespasianus római hadvezér kezdte el, és a Titus fejezte be a szentély felgyújtásával. Hosszú ideig tartó ostrom egyik fontos, mondhatnánk döntő fontosságú eseménye Jeruzsálem jól védett falainak áttörése volt. Ezzel indult el a zsidó nép legnagyobb tragédiája, a szentély elpusztulása. Tammuz 17-én veszi kezdetét a három gyászhét, amit a régiek még Drei Wochen, három hét néven ismernek. Az öröm hangjai elcsitulnak Izraelben, nincs esküvő, nem nyilatkoznak és nem borotválkoznak, új ruhát nem öltenek, egész Tisza B'Av utánig. Nevezik a Siván Szárve Tammuz és Tisza B'Av közötti három hetet Bén Hameszarimnak, a történelmi zsákutcák szörnyű napjainak. Éhá Jeruzsálem síralmaiban található vers alapján nevezik így. Minden üldöződ utólért a zsákutcában nyomorúságod idején, s a napok múlásával közeledünk a zsidó nép örök tragédiájának első és második szentélye pusztulása hónapjához, áphónaphoz. És lelkünk örök fohásza szólt az Istenhez. Őrizd meg mindenható te népedet, minden bajtól, nemzeti szerencsétlenségtől, és őrizd meg a te szereteteddel örökkön örökké.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 21-36, Tel Avivban és Haifán 22-30, Beersheván 21-39 és Eilaton 26-44 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Jerusalem.